A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Mai éjjel a Kossuth Rádió legizgalmasabb történelmi tárgyú adásait hallgathatják meg újra. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Regényes történelem. Tények és legendák nyomában a Kossuth Rádióban.
Szenzációs régészeti leletet rejtett három honfoglaláskori sír a Bács-Kiskun megyei Akasztó határában. Egy ifjú harcos, továbbá valószínűleg a kíséretéhez tartozó idősebb férfi és egy kamasz fiú sírját tárták fel a régészek. 1100 évvel ezelőtt, valamikor a 920-as években halhattak meg, és feltehetően mindhárman részt vettek kalandozó hadjáratokon. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. A mai műsorban az ő nyomukba eredünk. Elsőként Szenicei Tamás antropológust, az ELTE TTK embertani tanszékének adjunktusát hallják, aki a 2024-ben és 25-ben előkerült csontmaradványokat vizsgálta.
A maradványokat Wilhelm Gábor, a Kecskeméti Katona József Múzeum régészétől kaptuk vizsgálatra. Ő volt ennek az ásatásnak a vezetője, és hát a csontokat mi már mosott formában kaptuk elemzésre.
És ugye ezt hangsúlyozzuk ki, hogy kifejezetten jó állapotban őrződtek meg ezek a csontvázak, mind a háromra elmondható?
Hát az egyes és a hármas csontváz, vagyis Huba és hát Koppányra keresztelt maradványok, akik a legjobb megtartásúak voltak. A második sírban fekvő Szaniszló esetében, mivel kicsit sekélyebb volt a sírgödör, ezért ugye az elmúlt évezred során történt mezőgazdasági munkák kicsit megrongálták a csontvázat. Az ő esetében a koponya az kimondottan töredékes volt, hiányoztak is belőle darabok, de a vázcsontok nála is kiváló jó megtartásnak örventek.
Na és akkor megérkeznek dobozokban ezek a csontmaradványok. Nyilván az ember ilyenkor puzzle-szerűen megpróbálja összeilleszteni őket a megfelelő helyükre. Utána mi következik?
Tehát a maradványokat anatómiai rendben először is kirakjuk, hogy készítsünk róluk egy leltárat. Mik azok a részek, amik megvannak, mik azok, amik töredékesek, mi az, ami esetleg hiányzik. Ezután történik az úgynevezett alapadatoknak a felvétele, vagyis megpróbáljuk megállapítani, hogy férfi vagy női egyénről van szó, illetve megbecsülni, hogy körülbelül hány éves lehetett az elhalálozás időpontjában. A régész kollégák már leletek alapján is, hiszen fegyveres sírokról van szó, feltételezték, hogy férfi egyének maradványai lesznek. Ezt az antropológiai vizsgálat két esetben meg tudta erősíteni. A egyes sír esetében egy 17-18 éves, hát fiatal férfiről beszélünk. A harmadik sírban feküdt ugye ennek az együttesnek a legidősebb tagja, Koppány, 30-35 évével.
Akkor már nyilván egy idősebb embernek számított a kor.
Igen, az már bizony a felnőtt kornak tetemes részét már jó eséllyel leélte. És a második sírban fekvő Szaniszló esetében egy 15-16 éves fiatal egyént tudtunk megállapítani. Az ő esetében a nemiség nem volt megállapítható, igazából annak tudható be, hogy kamaszoknál, serdülőknél nem alakulnak ki még a csontozaton azok a jellegek, amit mi morfológiailag férfies vagy nőies tulajdonsághoz tudunk rendelni, de így az ő esetében a genetikai vizsgálatok tudták megerősíteni, hogy hát ő a harmadik férfi-fiú ugye ebben a lelet együttesben. Utána következik a váznak az úgynevezett anatómiai metrikus méretbeli sajátosságai, ami azt jelenti, hogy megmérjük a csontok hosszát, rögzítjük, hogy milyen variánsok, változatok fordulnak rajtok esetleg elő. A csontok hosszából pedig jobb esetben ugye tudunk becsülni egy test alkatot, vagy egy test termetet, test magasságot. Utána történik a maradványoknak az úgynevezett paleopatológiai vizsgálata, vagyis megnézzük, hogy mik azok az elváltozások, mik azok a tünetek, amik arra utalhatnak, hogy milyen életmódot folytattak ők életük során, történtek-e velük balesetek, volt-e valamilyen hosszabb tartó betegségük, hiánybetegségük, valamint általánosságban igazából milyen egészségi állapotnak örvendhettek az emberek, vagy hogy esetleg megállapítható-e, hogy mi az az ok, ami miatt ők elhaláloztak. Ugye hát itt két esetben azért igen fiatal egyénről beszélünk, ahol nem teljesen triviális, hogy hát mi is lehetett igazából számukra ez a végzetes körülmény, ami a halálukat okozta.
Na hát akkor rögtön felkeltette, gondolom, az érdeklődését a hallgatóknak is, hogy vajon mi lehetett az oka, mit derítettek ki.
Ez egy teljesen jogos elvárás, és sajnos azt tudom mondani, amit a antropológiai esetek 99,9%-ában, hogy nem tudjuk megállapítani.
Mert ugyanis... sérülés nyomok ezek szerint nincsenek.
Így van. Rajta. Tehát ha valamilyen halálos kimenetülő sérülés van, az megállapítható általában a maradványokon. Hogyha esetleg ez a sérülés, ez egy lágyszöveti sérülés volt, ami nem érinti a csontokat, akkor azt mi pont nem fogjuk látni. Egy olyan betegségről van szó, ami mondjuk igen gyors lefolyással okozta a halálukat, és nincs elég idő, hogy kialakuljon tünet, vagy olyan betegségről van szó, ami nem is okoz csontani tünetet, akkor ismételten ugye vakok vagyunk ebből a szempontból, így hát ez esetben, mind a három esetben is azt tudjuk mondani, hogy nincsen rajtuk semmilyen elváltozás, ami közvetlen a halálhoz vezethetett volna.
De mi az, amit viszont tudhatunk akkor Szaniszlóról, Koppányról és Hubáról? Ugye már elmondtuk, hogy nagyjából be lehetett lőni az életkorukat, ugye azért ez is egy ilyen körülbelüli érték, de ezen belül azért elég jól meg lehet ezt állapítani, ugye?
Igen, igen. A antropológiai munkának igazából triviális, de egyben az egyik legnehezebb feladata az elhalálozási életkor megállapítása, mert borzasztó sok tényező befolyásolja. Itt a két fiatal egyén esetében az a szerencsénk, hogy pont abban az életkorban van, annak, amikor az ember testében a felépítő folyamatok, a növekedés, a gyarapodás dominál, és ezek általában genetikailag erősen, szigorúan rögzített átmenetek, szigorúan rögzített folyamatok, így hogyha az ezekhez kapcsolódó anatómiai csontani jellegeket azonosítjuk, ezáltal egy igen pontos, akár egy év, fél éven belüli életkorbecslést is tudunk adni, és amivel szintén épp vázakról beszélünk, teljes épp fogazat, gyönyörűen megtartott csontok, ezért van, hogy az ő esetükben igazából ezt a 15-16 és 17-18 évet nagy maga bizonyossággal tudjuk mondani. Ugye a 30-35 éves férfi esetében, hogy 5 éves intervallumot tudtunk becsülni, az annak köszönhető, hogy a váz az borzasztóan épp megtartású, a legtöbb információt, amit lehetséges, ki tudtunk belőle nyerni, de ugye ő már abban az életkorban van, amikor kialakult a biológiailag érett váz, a biológiailag érett test, és hogy utána vele az öregedés során mi történik, az sokkal inkább egy egyénre szabott folyamat, milyen életmódot folytat, milyen táplálkozása van, milyen genetikai potenciája van, és sokkal nagyobb lehet benne az úgynevezett zajt okozó tényező, amikor tágabb intervallumot tudunk becsülni, de nála azért ez a 30-35 év ez egy valószínű pozitív becslés, hogy ebben az intervallumban lehetett az ő valós életkora halála pillanatában.
Na most, ha szóba került már a fogazatok, akkor azokból is rengeteg információt le lehet szűrni. Például itt ebben az esetben mi mindent?
Igen, valóban a fogak ilyen kis apró cseprő dolgoknak tűnnek, de egy egyén életével kapcsolatban talán az egyik leginformációgazdagabb forrás tud lenni. Ugye a két fiatal esetében egyrészt az életkorukra is tudtunk belőle következtetni, ugye a Szaniszló esetében még hát volt fejlődésben lévő foga, még bent voltak a bölcsességfogak például a fogmederben, de ezen kívül végső soron az adott egyén száj higiéniai állapotára, táplálkozási szokásaira. Érdekes, de igazából egyiküknek sem volt egyetlen egy darab szúvas foga se, ami egy 30-35 éves férfi esetében már azért napjainkban is ritkaság számba megy.
És akkor meg ugye fogorvos se volt még a közelben.
Így van, tehát nincsenek szúvas fogak, tehát szénhidrátot ugye fogyasztanak, de azért nem akkora mennyiségű lehetett ez a szénhidrát alapú táplálék, mint napjainkban. És ott a fogkő mellett ugye találtunk kisebb-nagyobb zománc sérüléseket, ez szintén nem ritka, hogy belekerül valami keményebb szemcse a táplálékba, vagy egyébként ők, tehát akár a fogazatukat különböző munkavégzési folyamatok során is használhatták, és tehát nem patológia közé sorolnám, de úgy látvány szempontjából az egyik legérdekesebb dolog az Koppány fogazatán megfigyelhető úgynevezett diasztéma volt, ami azt jelenti, hogy a felső fogsor ívének a középső, vagyis metsző fogai között egy igen tetemes méretű hézag szünet található, ami nem azért volt ott, mert hiányzott a foga, hanem egyszerűen neki azok a frontfogai, hát igen, messze estek egymástól.
És amit szintén a fogszabályzó még nem tudott korrigálni akkoriban.
Így van.
Tudjuk régészektől, történészektől, hogy a korembere nem volt túlságosan magas. Itt most ennél a három egyénnél mit mondhatunk?
A publikált adatok alapján az időszakban a férfiak átlagos testmagassága kb. Ilyen 168,5 cm-re tehető. A Huba esetében a becsült testmagasság 170-173 cm körül volt, tehát egy picikét nagyobb, mint a korszakban az átlag, de azért nem egy kiugróan magas értékről beszélünk. Koppány esetében ez ilyen 157-163 centi közé tehető, ami azt jelenti, hogy a korszak átlagához képest azért picikét alacsonyabb egyénről beszélünk, és hát Szaniszló esetében, mivel még hát növekedésben volt, felnőttkori testmagasságot nem tudunk megbecsülni ebben az esetben, mert hát nála még benne van a pakliban azért egy jó pár centiméter növekményt elérhetett volna élete során, hogyha megéri azt.
Ja, annyit tudunk, hogy a feltárt sírok, ahonnan előkerültek ezek a csontvázak, aránylag közel voltak egymáshoz. Ami azt feltételezi, hogy esetleg akár bármiféle rokonsági kapcsolat is fennállhatott közöttük.
A genetikai adatokkal Szejferbe és Széchenyi Nagy Anna archeogenetikus kollégák foglalkoztak, és hát úgy tudom, hogy mind a három emberi maradványból és egyébként lovakból is jó minőségű genetikai állomány jött ki. És a DNS adatok alapján ugye a második sírba eltemetett 15-16 éves fiú és a 30-35 éves férfi elsőfokú rokonságban álltak egymással, és hát figyelembe véve az életkori és illetve a régészeti kronológiai adatokat, ugye az valószínűsíthető, hogy a 30-35 éves férfinek volt a fia 15-16 éves fiú. Az első sírba eltemetett egyén közvetlen rokonsági kapcsolatot nem mutatott a másik kettő egyénnel, de hogyha így szélesebb földrajzi perspektívába helyezzük az ő genetikai eredetüket, genetikai történetüket, akkor ez a Dél-Urál környéke az, ahova igazából ők a apai vonalon és hát az anyai vonalon többé-kevésbé az első sír leszámítva kötődnek. Tehát populációsan ők jó eséllyel egy hasonló csoportból, egy közösségből érkezhettek őseiket tekintve, de közvetlen rokonság ugye a második és a harmadik sírba eltemetett egyén között volt megállapítható.
Az ázsiai eredetű avarok Kína északi szomszédságából indultak el, és Iránon át, majd a sztyeppén nyugatra vonulva, időszámításunk szerint 568-ban telepedtek le a Kárpát-medencében. Birodalmuk több évszázadon át Európa számottevő hatalma volt.
Szenicei Tamás, az ELTE TTK embertani tanszékének adjunktusa rengeteget foglalkozott az avarokkal is, az avarkori csontvázakkal. Időben korábbra ugrunk vissza, mint az előbb említett 10. századi csontok kora. Utalok egy kecskeméti kiállításra, amely a Katona József Múzeumban egy eltűnt nép nyomában az avarok élete a Duna-Tisza közén címet viseli. Mi mindent lehetett megmutatni például egy ilyen kiállítás keretén belül?
Ebben a kiállításban igazából magát a Kárpát-medencei avarság kulturális régészeti történét, ugye Bács-Kiskun megyei leleteken keresztül szépen nyomon lehetett követni a hétköznapi életet, a hétköznapi tárgyakat, ékszereket, és emellett a modern biorégészetre is egy jelentős hangsúly került a kiállításba, vagyis az új genetikai, antropológiai, stabilizotópos eredményeket is be tudtuk mutatni.
Mi volt az, ami például érdekes volt ilyen szempontból egy antropológusnak?
Ilyen egészen megdöbbentő adatok is az ilyen elemzések során felszínre tudnak kerülni, mint például, hogy az időszakban, hát nem túl meglepően, de kimutathatóan van egy igen magas gyermekhalandóság például. Vagy hogy borzasztóan aszimmetrikus a férfi és női mortalitás a fiatal felnőtt korban, tehát 2-3-szor nagyobb valószínűséggel haláloznak el a fiatal nők, elsősorban ugye a terhesség és a szülés okozta komplikációk véget. Hogy becsült életkorokat tekintve azért igen töredék része az a populációnak, akit mondjuk magabiztosan mondjuk 60 év fölé lehetne tenni. Nem azt jelenti, hogy nincsenek, csak tényleg elenyésző számban vannak.
És ők már akkor tényleg igazán Matuzsálemnek számíthattak abban a közösségben?
Hát igen, és pont az ő életkoruk becslés az egyik legnehezebb feladat, de így látszódnak rajtuk az előre haladott öregedés tünetei, például egy súlyosabb mértékű osztóporozitás, könnyűek a csontok, törékenyek.
Csontritkulás.
Csontritkulás valóban, hogy hiányoznak egy-egyben a fogak, ugye nincsen még fogpótlás az időszakban, hogy a testtartás is megváltozhatott, mert vannak ezek a görbülő gerincek, nagyon súlyos patológiákkal, és amit még érdekes ugye látni ebben az időszakban, hogy pár olyan betegség van, amit nagy magabiztossággal tudunk diagnosztizálni, fertőzések közül a csontokon, és ezek közé tartozik a tuberkulózis és a lepra. És hát mind a kettő betegség igen gyakran előfordul az avarkorba, és hát vannak nekünk olyan temetőink, és hát ezek a vizsgálatok részben videót a Tivadar által vezetett Histogenes pályázathoz kapcsolódnak, hogy igazából ilyen 7-8 generáción keresztül kvázi egy családok használják őket.
Nézzük meg egy kicsit közelebbről azt, hogy milyen új kutatási eredményeket tártak fel népvándorlás korában, tehát a honfoglalás előtti időszakban milyen népek telepedtek le itt a Kárpát-medence és környékének területén. Vidati Vadarc, ELTE BTK Régészettudományi Intézetének igazgatója.
A histogenes rövid elnevezése egy nagy európai archeogenetikai programnak, amelyet az Európai Kutatási Tanács támogat 10 millió euróval, és 4 ország vesz ebben részt. Ennek a nagy projektnek nagyon ambiciózus célja van. Összesen 6000 4. és 9. század között eltemetett közép-duna-medencei egyén genetikai képét akarja meghatározni. Lehet, hogy a hallgatóknak nincs is fogalma arról, hogy körülbelül milyen mennyiségbe kerülnek feltárásra régészeti leletek. Csak a Kárpát-medencét nézzük, szarmaták körülbelül 4-5000 sírt tártak fel eddig, ugyanannyi gepidát is, langobárdok létszám olyan 1000 körül van, és ehhez képest megdöbbentően nagy, imersz, vagy 100 000 avar temetkezést ismerünk a 6.-9. századból. Soha nem volt eddig lehetőség arra, hogy ilyen nagy mennyiségben vizsgáljunk korabeli egyéneket.
Mit tudhatunk az avarokról? Mert ugye nagyjából 250 évig éltek itt Kárpát-medencében. Nagyon messziről érkeztek, ugye Eurázsiából ide hozzánk, viszont meglepően gyorsan ideértek, ahhoz képest, ahogy mondjuk a korszakban a többi népek vándoroltak.
Történeti források alapján tudtuk, már a 18. század végén elsősorban kínai és bizánci források alapján arra lehetett gondolni, hogy az avarok belső Ázsiából érkeztek a Kárpát-medencébe. Ugyanakkor más bizánci források utaltak arra, hogy lehet az avaroknak egy közép-ázsiai hun-heftalita kapcsolata is, valamint a bizánci forrásokban az is felmerült, hogy az avarok csak kölcsönözték a nevüket egy dicsőséges tetteket végrehajtó néptől, és maguk nagyjából a Kazaksztán területéről származnak, és csak a nyugatiaknak, a bizánciaknak avarokként adták elő magukat, tehát felvették ezt a nevet. Tehát a történettudományban három terület jöhetett szóba, Belső Ázsia, a Kazaksztán térsége, nagyjából a Kaszpi és a Bajkáltó környéke, valamint a heftaliták által lakott közép-ázsiai területek. Vagy 60 egyént vizsgáltunk genetikailag, teljes genomvizsgálatra is lehetőség nyílott, és kiderült, hogy körülbelül 2/3 része a genetikai mintáknak belső ázsiai eredetű, és ilyen mértékű domináns rokonságot nem sikerült sem a Kazaksztán területéről, sem pedig a közép-ázsiából származó korabeli mintákkal találni. Tehát így egy évszázados történeti vita dőlt el, hogy az avarok valóban a történeti forrásoknak megfelelően belső Ázsiából származtak. Lenyűgöző ugyanakkor az avarok gyors vándorlása, amiről ugyancsak a bizánci forrásokból tudunk, hiszen pár évtized alatt megjelennek a Kaukázus előterében. A kérdés, hogy mi vesz rá egy népet arra, hogy fejvesztve meneküljön, vagy hagyjon el egy területet. Tudni kell, hogy a 6. század előtt a belső ázsiai területeken az úgynevezett Zhuan-Zhuan birodalom terjeszkedett. Ezt a birodalmat döntötték meg a türkök, az egyik alkotó eleme tulajdonképpen a Zhuan-Zhuan birodalomnak 552-ben. Sem a nyelvüket nem tudjuk pontosan, genetikailag most térképezzük fel őket, embertanilag általában belső ázsiai, észak-kelet-ázsiai embertípusokból áll. Amikor a türkök legyőzik a Zhuan-Zhuan birodalmat, ekkor szakad ki egy népcsoport, amely magát avarnak nevezi, és 552-től fejvesztve menekül, 558-ban feltűnnek a Kaukázus előterében, és elküldik fennhéjázó követeiket Konstantinápolyba, és különféle jogokat követelnek maguknak, legfőképp bebocsátást a birodalom területére, mert védelmet akarnak maguk számára. Bizánc rafinált, az avarokat szövetségessé fogadja, és felbiztatja őket, hogy győzze le a birodalom északi határán élő népeket. Ezek főleg bolgár eredetű népek, amelyek a Kaukázus előterében, a Volga vidékén éltek. Az avarok élnek is a lehetőséggel, legyőzik az ottani népeket, de a népet magát integrálják, tehát még erősebbé válnak, és így érkeznek meg aztán a Kárpát-medencébe. Igen ám, de magukkal hoznak a Kaukázus előteréből, Kelet-Európából is népeket, és az általunk vizsgált genetikai minták arra mutatnak, hogy ezek a kelet-európai csoportok csoportok is nyomot hagytak a Kárpát-medencei avarság genetikai képében, és ilyen módon a Kárpát-medencében egy hallatlan keveredés jön létre, ahol a belső ázsiai típusú személyek keverednek a kelet-európai típusú személyekkel, tehát maguknak, a nomádoknak is két rétege különíthető el a Kárpát-medencében, és a bejövők pedig az itt talált népességgel vegyülnek. Az Alföldön általában a gepidák és szarmaták maradványaival, a Dunántúlon pedig a langobárdok maradványaival, a különféle germán népekkel, akik az 5. század óta itt élnek, valamint a provinciális római lakosságnak a még megmaradt paraszti elemeivel. A Histogenes projekt keretében a Közép-Tisza vidéken kezdtünk el kutatásokat folytatni, és az eredmények arra mutatnak, hogy a több száz síros temetőt 6 generáción át használták, apák és fiaik helyben maradtak, tehát máshonnan hozták a feleségeiket, ez alapján a házasodási szokásokra is lehet következtetni, és 6 generáción keresztül éltek ugyanazon a területen, tehát ugyanolyan életmódot folytattak, feltetően főleg állattenyésztéssel foglalkoztak a Közép-Tisza vidékén, és uralták és tartották a területet, és közöttük változatos kapcsolatok jöttek létre.
Na de mi történt 830 környékén, amikor szinte egyik pillanatról a másikra eltűnnek innen, és megszűnik a jelenlétük a Kárpát-medencében?
Ez egy nagy kérdés a régészetnek. 828-ban újjászervezik a Karoling Birodalom keleti területeit, és a Dunántúlt nagyrészt ebbe integrálják. Ehhez tudni kell, hogy Nagy Károly 791-ben és 796-ban hadjáratot indított az avarok ellen. Azért, mert az avarok a felemelkedő Karoling Birodalomnak a potenciális ellenségei voltak. Bármikor képesek voltak, hogy szövetkezzenek a szászokkal, a bajorokkal, vagy az itáliai langobárdokkal. Ezt a veszélyes ellenséget ki akarták iktatni a frankok. Ugyanakkor volt egy ideológiai szempont is. A korabeli egyházi értelmiség szorgalmazta a pogány népek megtérését, és ilyen módon egy pogányok ellen indított háborúnak az ideológiai előkészítése már régóta folyt. Erre sor is került, és Nagy Károly ugyan nem mért döntő csapást az avarokra, az avar elit visszahúzódott a Duna-Tisza közére, de az elszenvedett vereségek nyomán legitimitási válság alakult ki az avar birodalomban, egy belső harc jött létre a különböző csoportok között, ami gyengítette a birodalmat, és ez a belső polgárháború, valamint a bolgárok támadása az avar politikai uralom megszűnéséhez vezetett. Ugyanakkor nem gondolhatjuk, hogy az alaplakosság eltűnt a Tiszántúlról. Itt segítségünkre vannak a szénizotópos elemzési módszerek, amelyek segítségével a nagy temetők esetében sikerült bizonyítani, hogy a 850-es, 860-as évekig itt élhetett az a közösség, amit régészeti értelemben a történeti adatokhoz igazodva eddig csak olyan 830-ig tettünk. Ugyanakkor a honfoglaló magyarokat a legkorábbi források már 862-ben említik, hogy segédcsapatként megjelennek.
Tehát nem sok idő telt el közben.
Így tehát elméletileg egyre közelebb vagyunk az avar továbbélés bizonyítása. A másik terület pedig a településkutatás. Az autópályás ásatásoknak köszönhetően korábban nem ismert mértékben több hektáron kerültek elő települések, ahol a hosszú távú folyamatokat, megtelepedési folyamatokat lehet modellezni. Ezek alapján telepkutatások egyértelműen a 9. század és a 10. század között egy kontinuitásra, azonos technológiai színvonalra, azonos életmódra utalnak, tehát nincs olyan gyökeres változás, ami azt indokolná, hogy itt egy nagy lakosságcsere zajlott volna le. Nem is képzelhető el ez így.